a nyugat már megint cserben hagyta Magyarországot, ennek nincsen igazán történeti alapja, és hát nagyon hasonlít a tragikus, önfelmentő magyar történeti mítoszhoz, aminek ez a központi eleme, hogy Magyarország a vérét ontja a nyugatért, a szabadságért, az ő szabadságukért, a kulturális entitásukért, és így tovább mindenkivel szemben, legyen az mongol, török, orosz, bárki, és mindig elárultatik, és cserben hagyják, és így tovább. Hát ebbe a mítoszba primán beleélik, nem kell semmit szinte csiszolni rajta 1956, csak éppen nem igaz.
Szép napot kívánok minden kedves minket hallgatónak! Ez itt a Hol élünk 150, a Népszava 150. születésnapját ünneplő múltidéző podcast, és annak is 11. adása. Ez egy ünnepi alkalom lesz, amikor is az 1956-os eseményekről fogunk beszélgetni a vendéggel, Rajner M. Jánossal, az 56-os intézet igazgatójával. Igazgató?
Volt igazgatójával.
Volt igazgatójával. A téma legnagyobb hazai szakértőjével. 1956 kapcsán a forradalom médiára gyakorolt hatásáról lesz szó, és természetesen nem megyünk el majd a mítoszok mellett sem. Na vágjunk bele! Mielőtt elkezdenénk, engem roppantul érdekelne, hogy milyen érzés az, hogy október 23-a előtti héten biztosan betelik a naptárja, hogy az intézet, aminek volt igazgatója, ahogy önök mondják, intézet a magasban, nem létezik, nincs önálló székháza, irodája, mégis önöket hívják 56-tal kapcsolatban bármilyen pódiumbeszélgetésre, sajtóból, vagy most esetek podcastbe, ez milyen érzés?
Mindenkelőtt üdvözlöm én is a hallgatókat, és nagyon köszönöm a lehetőséget. Annál is inkább, mert néhány évvel, mondjuk 10-15 évvel ezelőtt valóban ez volt a helyzet, hogy október 23-a előtt tele volt a naptár, és a legkülönbözőbb helyeken kellett beszélni, vagy más módon szerepelni 1956-ról, ami egyrészt nagyon jó érzés volt, mert az ember tudta ebből, hogy számítanak arra, fontos az, amit tevékenykedik. Jó érzés bemutatni az eredményeket, és minden szempontból jó érzés tapasztalni az érdeklődést. Olykor már szinte sok is volt. Azért ez a helyzet megváltozott az utóbbi bő 10 évben, mert most nincs tele a naptár. A magyar média, vagy a, igen, mondjuk így, hogy a közvéleményt formáló eszközök egy tetemes része egyáltalán nem tart igényt ezeknek az eredményeknek a bemutatására. Nincsen már intézet sem, én már negyedik éve semmilyen formában, illetve hát van. Ahogyan mondta, az intézet a magasban, ez ugye I. és Gyula egy versének, a Haza a magasbannak a parafrázisa tulajdonképpen, és hát azt jelenti, hogy ami a 2019-ben végképp szétvert intézetből maradt, az néhány ember baráti, szakmai, emberi együtt gondolkodása, mondjuk így, aminek időnként vannak eredményei, néha találkozunk, néha formálisabban is találkozunk, konferenciákon is, évente kiadunk egy könyvet, az évkönyvünket, amiben sok minden van, az utóbbi időben 1956-ról némileg kevesebb, egy más program révén lett lehetőség, vagy nyílt lehetőség arra, hogy egyáltalán ezt a könyvet kiadjuk, tehát azzal foglalkozunk. De azért így október körül persze még én is mindig nézem, hogy ki, hol szerepel, és még nagy örömmel látom a régi barátokat és kollégákat itt-ott feltűnni, meg hát néha engem is megkeresnek. De a betelt naptárról, és hogy az egyik helyről rohanok a másikra, erről már régen nincsen szó.
Hát akkor térjünk rá a sajtóra. A Hol élünk 150 történetében nem először kerülnek elő az 50-es évek és az 50-es évek sajtója. A hatodik adásban Major Tamás 1955-ös harmadik riháddja kapcsán is beszéltünk róla, és a berni VB döntő kapcsán is. Hát ez nem a magyar sajtó virágkora az 50-es évek, semmilyen szinten sem. És azt is mindig el szoktam mondani, hogy 48 júniusától a Népszava is ugye szakszervezetek lapjaként működik, ugyanaz, mint a Szovjetunióban a Trud. Engem nagyon érdekelne, hogy mennyire bíztak a sajtóban 1956-ban az emberek, és hogyha esetleg nem, akkor honnan tudtak tájékozódni?
Hát nagyon könnyű volna rávágni azt, hogy az emberek a kutyájukat se bízták volna a sajtóra, és egyáltalán nem hittek egy szavának sem, de azért nem teljesen ilyen egyszerű a dolog. Egyfelől a 50-es évek sajtója, és általában a szovjet típusú rendszerek ember nagyon kemény és sötét korszakának, tehát a sztálini időszaknak a sajtója, az nem teljesítette a klasszikus sajtóval szemben támasztott követelések, vagy követelmények egy részét. Ez mindenekelőtt a tájékoztatás volt. Vannak más funkciói is a sajtónak, de azért a tájékoztatás a világ, a tágabb és szűkebb közösség dolgairól, hát ez egy alapvető volt a polgári korszak nyitánya óta, tehát amióta van modern sajtó. Ezzel szemben a szovjet típusú rendszerek vezetői a sajtópolitikai funkcióját tartották elsődlegesnek, tehát hogy meghatározott politikai ideológia, sőt politikai programok, napi kampányok szócsöve, hírközlő eszköze legyen, tehát a funkciója az elsősorban az orientálás volt, a propaganda, és hát bizonyos politikai célok vezérlése, vagy azoknak a népszerűsítése. Ezt maximálisan ellátta. Hogy milyen hatásfokkal, arra, mint az előbb említettem, könnyű volna azt mondani, hogy ez a zéróhoz közeli volt. Ez nem igaz. Tudnilik a korembere, tehát a 20. század közepén ebben a térségben korembere elsősorban az írott sajtóból tájékozódott. Az újság olvasása az napi rutin volt, az analfabetizmus felszámolása után lényegében minden néprétegben, tehát a csúcs vezető elittől a legalsó néprétegekig mindenki olvasott valamilyen újságot, és elsősorban ebből tájékozódott. Ez a média korszaknak a nyitánya, a vezető médiája a rádió volt, de még a rádió sem ért el mindenhová, elsősorban vidékre, viszont a sajtó mindenhová elért. Most ez azt jelentette, hogy ennek a napi rutinnak a révén mégiscsak az emberek életének része volt ez a sajtó, és ehhez különbözőképpen lehetett viszonyulni. Nem lehetett kevés azoknak a száma, akik naív módon viszonyultak hozzá, és azt írja az újság, akkor az bizonyára úgy is van, körülbelül így. Azt hiszem, hogy a magyar társadalom az 50-es évek közepén nagyrészt kitanult egy rendkívül fontos iskolát, ami nélkül ebben a rendszerben nem lehetett létezni a kezdetétől egészen a végéig, tehát az 1980-as évek végéig. Ez pedig, még a nyelvi forma, a szókép is az újságra utal, a sorok között olvasásnak a tudománya. Tehát a amúgy hiányzó tájékozódási funkciót mégis valahogy beteljesíteni, megszerezni azokat az információkat, amiket nem akarnak közölni, de állandóan, lépten nyomon elszólják magukat. Ilyen vagy olyan formában. Ahol mindennek jelentősége van, hogy milyen szót használnak valamire, ami egyébként amúgy szinonimák közötti szabad választás volna, de azért mégsem mindegy, vagy hogy kinek a neve van elől az úgynevezett protokoll sorrendben, ebből hosszú mély következtetéseket lehet levonni, hogy milyen elmozdulások vannak mondjuk a párt vezetésében, ki az erős ember, és ki gyengült meg, és így tovább. Tehát ennek millió ága boga volt, ebbe beletartozott, ma már ugye szinte elképzelhetetlen, hogy a sajtó akkor szép irodalmat is közölt, verseket, novellákat, tárcát, és így tovább. És az abban megjelenő hangulati elemek gyakran sokkal fontosabbak voltak, mint hogy mit ír az első oldal az antiimperialista harc állásáról, a békeért való küzdelemről, az aktuális 5 éves terv, hát mindig az egeket ostromló eredményeiről, és így tovább. És hogyha ott valahol a 6. oldalon, lehetőleg páros oldalon és hátrább megjelenik valami riport, vagy akár egy szerkesztőségi kommentár, ami bizonyos nehézségekre utal, és ezt olyan nagyon óvatosan járja körül, mint egy macska léptekkel, hogy hát azért úgy tűnik, hogy a párt erőfeszítései és hát a dolgozók erőfeszítéséről nem is beszélve, ellenére mondjuk a cukorrépa betakarításával súlyos gondok vannak, mert hiányoznak a gépek, és állandóan esik az eső, és ezért elmarad a betakarítás, és ott fog megrohadni a répa a földben. Hát abból arra lehetett következtetni, hogy a cukorellátással előbb-utóbb problémák lesznek, és ajánlatos is beszerezni addig, amíg van. Úgyhogy a sajtó hatása a mindennapi életben való része, az azt lehet mondani, hogy sokkal-sokkal nagyobb volt, mint ma, amikor hát ezt tulajdonképpen el sem tudjuk képzelni, hiszen az írott sajtó olvasása az egy tudatos retro tevékenységnek, vagy valamiféle nosztalgiának minősül, és hát az is egyébként. Az akkori időben ez az élet természetes része volt, méghozzá olyan formákban, amiket ma el sem lehet képzelni. Az 56-ban már nem annyira, de mondjuk pár évvel 56 előtt a párt központi lapjának, a Szabad Népnek a vezércikkeit a munkahelyeken kötelező volt műszakkezdés, tehát a munkaidő kezdete előtt felolvasni. Ezt nevezték Szabad Nép félórának, és ugye hát ez is a sajtóra reflektált. A sajtó bizonyos termékeinek, bizonyos cikkeiből szemináriumokat tartottak, pártban, szakszervezetben, munkahelyeken, hadseregben, az ég egy adta világon mindenféle helyen, amiken milliós tömegek vettek részt. Milliós tömegek életét befolyásolta a sajtó. Nem volt ez virágkor, hiszen a klasszikus sajtófunkciók szempontjából egy borzasztó, sötét és rendkívül egyoldalú korszak volt. De paradox módon mégis virágkor volt abban az értelemben, hogy az emberek életének része volt, az információikat igen, torz formában, hosszabb elemzés nyomán, de mégiscsak innen szerezték, és ezért rendkívül fontos volt számukra. Az, hogy a forradalomban a lapok teljesen megváltoztak, hogy új lapok indultak, új arcok jelentek meg, vagy a régi arcok elkezdtek valahogyan más színben feltűnni, máshogyan írtak, és így tovább. Az azt mutatta, hogy a szólásszabadság hirtelen megnyílt terét igyekezett mindenki elfoglalni, aki csak tudta. Minden politikai irányzat. És igyekeztek befolyásolni az embereket, és hát nagyon jól tudták, hogy a rádión kívül, ami hát először is végig ugye a kormányzat kezében volt, tehát egy monopól helyzet, ugye ezt is nagyon nehéz ma a média pluralitás korában elképzelni. Egy rádió volt, és nagyon-nagyon hosszú ideig, ugye amikor ez már egyre fontosabb volt, egy televízió. Lapok azonban számosak voltak, és óriási érdeklődés nyilvánult meg irántuk.
1956-ban fogalmazódott meg már kritika erről az egyoldalú sajtóviszonyról. Én gondolok itt konkrétan a Petőfi-kor sajtóvitájára.
Sajtóval kapcsolatos problémák első megfogalmazásai, azok tulajdonképpen még a Petőfi-kör egyébként 1956 kora nyári, tavasz végi híres sajtóvitáját megelőző időszakra nyúlnak vissza. Amint a Sztálin halála utáni enyhülés Magyarországon is éreztette a hatását. Ez gyakorlatilag az első Nagy Imre kormány 1953. júliusi hivatalba lépését követő idő. Sajtóval és a tájékoztatással kapcsolatban megfogalmazódtak az első kritikai vélemények. Ezek jó részt kódolt vélemények voltak, és nagyon sokáig nem lépték túl az úgynevezett irodalmi sajtó területét. A fő fórumuk a Magyar Írók Szövetségének Irodalmi Újság című előbb két heti, majd aztán 1954-től heti periodikája volt, egy heti lap, ami hát egy irodalmi heti lap volt, de rendkívül fontos politikai üzeneteket lehetett itt elhelyezni, és azok a írók és újságírók, akik Nagy Imre, hát mondjuk korrekciós vagy reformpolitikája hívei voltak, ebben a heti lapban fejtették ki elsősorban a véleményüket, és az már 1953 őszén megfogalmazódott, hogy az írók, és általában azok az emberek, nem nagyon volt éles határ az író és az újságíró közül. Az akkor tevékenykedő írók magukat nem is teljesen jogtalanul a közélet és a közvélemény formálóinak tekintették, hasonlóan az újságírókhoz. Tulajdonképpen a két műfajt nem sok minden választotta el, írók igen tetemes része szívesen írt tárcát, szívesen írt publicisztikát, mondjuk a szó akkori értelmében, ezek sokkal terjedelmesebb írások voltak, mint ma. Nos, az, hogy hazudtunk így, és hogy ennek véget kellene vetni, ez már megjelent 1953 őszén. E körül hosszabb viták folytak, amelyek eltévedtek néha irodalmi vizekre, és például mit is jelent a szocialista realizmus, hogy annak van-e kritikai funkciója, vagy elsősorban propaganda. Ezt most azért kicsit kiéleztem, mert ennél óvatosabban fogalmaztak, hát ezt kellett elolvasni, hogy itt arról beszélnek, hogy hazudtak, és hogy a párt szócsövjelként működtek, és hogy ezért szégyellik magukat. Nos, tehát ez megfogalmazódott, de valóban az igazi nagy áttörés, a valódi elmozdulás a sajtószabadság felé az onnantól számítható, hogy egy ilyen szigetszerű hetilapból kiterjedtek ezek a hangok, ezek az impulzusok, a sajtó más területeire is. Utoljára természetesen a párt napilapja vette fel ezt a vonalat, az már közvetlenül a forradalom előtt volt, de így történhetett az meg, hogy 1956. május végén a Dolgozó Ifjúság Szövetsége, ugye ez az akkori monolit ifjúsági szervezet volt, vitafóruma, Petőfi kör, egy vitát rendezett a sajtó és a tájékoztatás kérdéseiről. Ez egy hosszabb vitasorozatnak a 56 tavaszi félévi utolsónak szánt darabja volt. Utána a szokás lett, az emberek akkor is éltek, és nyáron szabadságra mentek, tehát az volt, hogy akkor ez lesz a vége. A sajtó és a tájékoztatás kérdéseiről szóló vita egy tömegesemény volt Budapesten, több ezer ember jelent meg egy nagy ülésteremben az akkori Néphadsereg központi klubjában, kiszorultak az udvarra, majd az utcára, ki kellett hangosítani, és hát ott foglalták össze. Jellemző módon egyébként nem csak újságírók, hanem elsősorban írók, mint hát Déri Tibor, aki a leghíresebb felszólást tartotta, ezt a bizonyos funkcióvesztést, hogy a sajtó nem tájékoztatott, a sajtó egy politikai irányvonal szócsövévé szegődött, ezzel megcsúfolta a saját küldetését, ezen változtatni kell. A vita egyébként aztán elágazott nagy politikai kérdések felé is, hiszen ezen a sajtóról szóló vitán hangzott el az a követelés, hogy a pártból és a vezetésből kizárt Nagy Imrét vissza kell venni a pártba, vissza kell venni a vezetésbe, és bizonyos személyeket el kell távolítani, mégpedig az sem mindegy, hogy kik váltják fel. Ugye Déri Tibor azt mondta, hogy lehet, hogy közel van az az idő, amikor bizonyos vezetőknek távozniuk kell. Tehát nyilvánvalóan mindenki Rákosi Mátyásra gondolt és a társaira. Csak attól félek, folytatta Déri, hogy Sánta Paripák helyett Sánta Szamarak kerülnek a vezetésbe, utalva arra, hogy hát a második vonal, ahonnan ilyenkor a potenciális utódjelöltek jönnek, az se sokkal jobb, sőt, voltak éppen ugyanolyan. Hát ez Dérinek jó néhány évébe került 1956 után, ez volt az egyik fő bűne, hiszen a forradalom napjaiban mondjuk különösebb tevékenységet nem fejtett ki. Ez azonban hozzátéve azt ugyancsak a sajtóval kapcsolatban mondta el, hogy nem egyszerűen a gyakorlatunk hibás, hanem tette hozzá, vagy folytatta, eszméink rendszerében is súlyos hibák vannak. Strukturális a probléma. Nem azért nem tájékoztat a sajtó, most visszatérve erre, mert az irányítói azok tehetségtelen és vagy rossz akaratú emberek, hanem ez egy strukturális probléma. Ebben a rendszerben a sajtónak nem feladata a tájékoztatás, hanem a propaganda. Nos, tehát egy rövid szünet után, az akkori időben gyakran voltak ilyen politikai cikcakok, a sajtóvitát követően is lényegében beszüntették a Petőfi kör tevékenységét, és egy párthatározat ítélte el az ott folyó vitákat, úgy általában ezeket ellenséges, ellenforradalmi megnyilvánulásoknak tekintette, de aztán Rákosi július közepi leváltása után ez mind újra kezdődött, a sajtóvita egyik központi záró felszólalója, Losonci Géza, korábban kultúrpolitikus, ugye aztán börtönbe került, és 1956-ban éppen a Magyar Nemzet című napilap főmunkatársa volt, tehát újságíró volt, a sajtó területén dolgozott, és volt is újságírói múltja. Nos, hát Losonczy Géza egy heti lapban, a Művelt Népben foglalhatta össze tulajdonképpen a Nagy Imre féle ellenzék követeléseit, elsősorban értelmiségi és kulturális területen, és abban már nagy hangsúllyal szólt a sajtó szabadságáról. Ez a kifejezés azért nem sokkal a forradalom előtt, de már megjelent a sajtóban, és a szeptember-októberi napokban hát minden napra esett tulajdonképpen egy-egy sajtószenzáció, riport az ellenzékben, pártból kizárva, világában ülő, és hát valószínűleg készülődő Nagy Imrével olyan kérdések, amiket nem lehetett említeni, hogy mi is történt a Szovjetunióban hurcolt hadifoglyokkal, és így tovább, Rajk László október 6-i, 1956. október 6-i újratemetéséről a sajtó valamennyi terméke nagy beszámolókat tartott, idézték a beszédeket. Ezt már minden cenzúra nélkül lehetett tenni. Tehát nem csak a párt hivatalos szónokának, aki azt hiszem Apró Antal volt, a beszédét közölték, hanem a vádlottársak nevében megszólaló Szász Béla beszéde is szó szerint megjelent, ahol ugye megint csak Rákosira célozva azt mondta, hogy itt most remélem eltemetjük az erőszak legjobb magyar tanítványait. Ugye Rákosi nevezte magát Sztálin legjobb magyar tanítványának köztudomásúan, tehát akkor ugye mindenki tudta ebből, mert ha akarta, ha nem, ezt tudnia kellett a sajtóból, hogy mi ez az epiteton ornans Rákosi mellett, úgyhogy már Rákosi nélkül is mindenki tudta, hogy Szász Béla kiről és kikről beszél. Így érkezett el ugye október 23-a, és az előző napokban az egyetemeken, előbb Szegeden, aztán másutt, és végül ugye a budapesti műszaki egyetemeken megfogalmazódó követelésekben kivétel nélkül mindegyikben benne volt, hogy követeljük a sajtó szabadságát. Így, egyszerűen. Ugyanúgy, mint 1848. március 15-én.
És ez a fajta szabad sajtó ugyanúgy kommunista alapon képzelték el, vagy ez egy ideológiailag is szabadabb sajtóra gondoltak?
Hát azt gondolom, hogy a követeléseket megfogalmazó egyetemisták az egy kellően sokszínű csoport volt ahhoz, hogy már ne kommunista alapon képzelje el ezt a szabad sajtót. Mert biztos, hogy voltak az egyetemi hallgatók között akkor is, vagy akkor pártagok. Lehet, hogy ez tekintélyes hányaduk volt, nincs ilyen számítás egyébként. Ez a bizonyos Dolgozó Ifjúság Szövetsége, az egypárti ifjúsági szervezet, az gyakorlatilag a teljes generációt felölelte, tehát teljes szervezettség alapján állt. De az egyetemi hallgatóság október közepétől a szegedi kezdeményezésre kilépett ebből, és egy saját diákréteg szervezetet hozott létre, a MEFESZ-t. Például fontos dolog volt, fontos követelés, hogy a MEFESZ-nek legyen lapja. Az egyetemeknek volt lapjuk, heti lapok általában, tehát egy ilyen belső terjesztésű, de hogy a MEFESZ-nek legyen lapja, ez a sajtó pluralitásának a konkrét kifejezése volt, úgyhogy azt gondolom, hogy ezt egyszerűen névértéken vették. Ez egy olyan pillanat volt egyébként, ez az 1956. október 23-a, hogy nem hiszem, hogy a kommunista sajtóban dolgozó komoly lelkiismereti válságon keresztül ment újságírók véleménye olyan nagyon különbözött volna a nem kommunistákétól, azokétól, akik vissza akartak térni a sajtóba, azok, akik hát a fogukat szívva részt vettek addig a sajtóba, de nem osztották ezt az ideológiát, és azok is, akik ezzel frontálisan szemben álltak. Azt, hogy a sajtónak szabadnak kell lenni, hogy egyáltalán bármi beszélgetés legyen arról, hogy mi legyen Magyarországon, hogy más legyen, abban szerintem mindenki egyetértett. Nem ismerek olyan sajtóterméket, ami október 23-a után megjelent, és következetesen is végig, a két hét alatt végig szemben állt volna a magyar forradalommal, hiszen még a párt központi lapja, a Szabad Nép is október 28-ára megváltoztatta a véleményét, és egy híres vezércikkben ugye azzal a mondattal kezdett, nem értünk egyet azokkal a véleményekkel, amik az eddigi magyarországi eseményeket ellenforradalomnak nevezik. Tehát ha volt konszenzuális követelés, és hát jó néhány volt 1956-ban, azok között az első helyek egyikén állt a szabad sajtó.
Október 24-én még a Népszava is arról beszél, hogy itt voltak bizony ellenforradalmi erők, és hogy uszítás, és a többi, és 25-től pedig egy valami tökéletesen más veszi kezdetét, és egyébként jó is látni, hogy a kikerül a szózatból idézetek. Oda is írek a végre, hogy terjezd és dolgozz érte. Kb. Olyan, mintha egy kicsit ilyen röplapként kezdene magára tekinteni a sajtó, hogy minél jobban elérjen, mindenkihez elérjen ennek a hatalmas történésnek a híre. És én még amikor az október elejé cikkeket nézegettem, felfigyeltem például egy olyanra, amikor tehát a statisztikusok gyűlést tartottak, és abban egyeztek meg, hogy helyes adatoknak kéne bekerülni a sajtóba. Ez valahol poénos, de közben meg látszik, hogy szerintem olyan váratlanul nem érhette a sajtót ez a fajta változás.
Igen, ezt az október 23-i kétségkívül rendkívül látványos tömeggyűlés, és az a tény, hogy kilép Budapest utcáira, majd aztán az ország hát szinte minden településének utcáira a tömeg, tehát a társadalom. Ahhoz képest valóban úgy elhomályosul, kicsi háttérbe szorul az a időszak, ami ezt közvetlenül megelőzte, és aminek egy nagyon fontos jelensége volt a sajtó szabadságának fokozatos helyreállása. Nem zárult le egészen október 23-áig, de azért még az említett központi pártlap, a Szabad Nép is pont az október 23-i számában, ugye ez egy keddi nap volt, az október 23-i számának a szerkesztőségi vezércikke új tavaszi seregszemléről beszélt, és mellette csupa egyetemi és főiskolai városból szóló tudósítás volt arról, hogy követeléseket fogalmaznak meg. Az új tavaszi seregszemlő ugye Adi versének egy címe. Adi, most nem is tudom hirtelen, hogy ezzel köszöntötte, vagy csak megérezte az 1918-as őszi rózsás forradalmat. De ez mindegy is, ez az utalás, ez teljesen nyilvánvaló volt, hogy a szerkesztőség szolidáris ezekkel a követelésekkel. Most nagyon érdekes, hogy ugye ezekről az egyetemi gyűlésekről általában már a szószoros értelmében megvalósítva a szabad sajtót, röpcédulák is készültek, amelyeken valamennyi követelés rajta volt. Most a Szabad Nép tudósításaiból egy követelés akárhonnan is érkezett a hír, az hiányzott. Ez a szovjet csapatok kivonása volt. Tehát még az is megjelent, hogy az egyetemi diákság sajtószabadságot követel. Az is, hogy Nagy Imrét vissza akarják hozni a vezetésbe. Az is, hogy nyílt tárgyalást követelnek Rákosi Mátyás bűnperében, tehát hogy felelősségre kell vonni azokért a törvénytelenségekért, amik az 1950-es években történtek. Mindent leírtak, de volt tabu. A nagy tabu a nagy szövetséges volt. Ezt nem írták le, a szovjet csapatok kivonását. Sőt, ennél hát sokkal mondjuk kevésbé ellenőrzött egyetemi lap, Jövő mérnökének hívták, a Műszaki Egyetem heti lapja. Történetesen éppen az is 23-án jelent meg, ez véletlen volt, mert mindig kedden jelent meg. És abban már kinyomtatták az előző éjszaka megfogalmazott követeléseket, és benne is volt a szovjet csapatok kivonása, de csak azt hiszem a negyedik pontnak az utolsó mondatában, teljesen szervetlenül. Látszott, mintha utólag írták volna oda gyorsan. Ugye, amikor már normális nyomdába kinyomtatták, 23-án valamikor hajnalban vagy reggel ezeket a pontokat, a híres egyetemi 16 pontot, akkor ez volt az első követelés. Követeljük valamennyi szovjet csapat kivonását Magyarországról a békeszerződés alapján. Ott még el volt dugva, és a Szabad Népből még kimaradt. Most körülbelül ezzel lehet szemléltetni, hogy ez a küzdelem folyt, ez tulajdonképpen már elérte és valamelyest átjárta az egész magyar sajtót, de nem ért a végére. Ahhoz a forradalom kellett.
Egyébként ezek a napok sok mindent felborítottak. Tömegtüntetésről tudósítást hát nem igazán olvashattak addig a Népszava olvasói és más lapok olvasói sem. És még a Népszava szempontjából külön érdekes, ugye, ahogy mondtam, említettem már, hogy 48 nyarától válik a szakszervezetek lapjává. Előtte ugye a Szociáldemokrata párt lapja volt. És ezekben a napokban újjá alakul a Szociáldemokrata Párt, ezáltal a Népszava kétféle módon kezd megjelenni. Népszava, mint Szociáldemokrata Párt lapja, és két Liana köszöntőjével kezdődik, aki ugye párt elnöke lett, és a másik pedig a Népakarat, ami meg a, most pukskázni fogok, hogy pontosan mondjam, a Magyar Szabad Szakszervezetek Országos Szövetségének lapjaként jelenik meg, és ez lesz a Népakarat, ami azért ezeket a forradalmi eszméket közvetíti is, és később még megmarad ez a Népakarat, de aztán le is cserélik, mert túlzottan emlékezteti az embereket a forradalomra, úgyhogy ez szerintem elképesztő végig.
Igen, ez a sajtószabadság megvalósulása egyben hát azzal a látványos eredménnyel járt, hogy október végére Budapesten, hát nem is tudom, de legalább 200 napilap jelent meg, köztük régiek, tehát a Népszavát visszavette a Szociáldemokrata Párt, amelyiknek annál is nehezebb volt a helyzete, mert a többi párt az egykori 1945 utáni koalíció pártjai, azok csak úgy valahogy abba maradtak. Tehát formálisan nem tiltotta be őket senki. A Kisgazdapártnak meg a Parasztpártnak volt egy irodája a városban, ahol dolgozott is egy ember, rendszerint egy nő dolgozott egyébként, aki valamiféle ilyen titkári feladatokat látott el. És tulajdonképpen formálisan a mondjuk utolsó kereszténydemokrata pártot, a demokrata néppártot sem tiltották be, csak egyszerűen megszűnt, képviselőit nem választották újra, elmenekültek az országból, némelyek börtönbe kerültek, és így tovább. A Szociáldemokrata Párt annyiban nehezebb helyzetben volt, hogy 1948. júniusában itt volt egy kierőszakolt pártegyesülés, ahol ugye egy szociáldemokrata vezetőség, olyan amilyen, az kimondta a fúziót, ahogy ezt akkor nevezték, tehát, hogy egyesülnek Magyar Dolgozók Pártja néven. Vagyis nem a nulláról, hanem a mínuszból kellett visszajönni tulajdonképpen, és ugyanakkor a itthon lévő, és még ugye 48 előtt a pártból, meg a vezetéséből kizárt szociáldemokrata vezetők magától értetődőnek tartották, hogy a fúzió semmis, a fúzió erőszak eredménye, szervezett aknamunka eredménye a párton belül, úgyhogy újra kell indulni a Szociáldemokrata Pártnak. Ugyanakkor a szakszervezetek, amelyek nevüket, korábban a Szabad nem volt benne. A Szabad az a forradalom előtti tisztelgés, és annak a jelzése, hogy a szabad szakszervezetek azok nem olyan szakszervezetek, amik inkább a párt masinériájának a hajtószíjai, hanem valóban érdekvédelemmel kívánnak foglalkozni. És hát a szabad szakszervezetek üdvözölték a munkástanácsok megalakulását, amelyek a rendkívüli helyzetekben, vagy a helyzetben a forradalom alatt vezették az üzemeket, és így tovább. Úgyhogy ez a fura kettőség, hogy a labból kihajtott egy másik, egy forradalmi, az ebből a helyzetből adódott. Persze, hogy a november 4-e után, és aztán, amikor a sajtó konszolidációja jó lassan egyébként bekövetkezett, akkor választani kellett, hogy melyik legyen. És hát sok érv szólt volna amellett, hogy az áruló szociáldemokraták lapjának kell eltűnni, de hát a Népszava mögött mégiscsak egy sok évtizedes múlt állt, és nagyon sok ember élt még Magyarországon az 50-es évek közepén, aki valaha 1944 előtt szakszervezeti tag volt, szociáldemokrata tag volt, bizalmi volt, és tudták azt, hogy ez a lap, ez egy idős a magyarországi modern munkás mozgalommal, hogy még a 19. század végén indult. Úgyhogy erről a tőkéről nem szívesen mondott volna le Kádár János és a Magyar Szocialista Munkáspárt sem. Ezért azon az alapon, hogy az az ellenforradalom terméke a Népakarat, azt szüntették meg, noha ez nem így indult, mert november 4-e után a Népszava szűnt meg, és a Népakarat ment tovább, amelyik egy harcos szócsöve maradt a forradalomnak, hát addig, amíg tehet. De most visszatérve ezekre a napokra, az új lapokban mik voltak szerintem a legfőbb újdonságok? Hát először is az, hogy tájékoztattak. Tehát nem volt olyan külpolitikai hír, vagy belpolitikai esemény, kormányátalakítások, rádióbeszédek, fontos politikai megnyilatkozások, találkozók és így tovább, vagy a világ eseményei körül a Magyarországgal szemben megnyilvánuló szolidaritás híreire gondolok, a közel-keleti konfliktus, majd háború eseményeire, hogy mi történik az Egyesült Nemzetek szervezetében. Nos, hát mindenről beszámoltak. Beszámoltak, és pedig cenzúrálatlanul. Az újságok másik fontos új vonása volt a vélemények, szerkesztőségek, fontosabb újságírók jelentős véleményt kifejező cikkei, amelyek az országpolitikai jövőjére vonatkoztak. Vagy hogy hogyan kell értékelni az eseményeket. Voltak ezek a tudósítások, amelyeknek a Népszava említett számában Szegő Zsuzsa ugye néhány napot megkésett tudósítása, mert hiszen ő az október 23-i tüntetés hangulatképét festette fel. És hát végül, de nem utolsó sorban, ezek továbbra is fórumai voltak a politikai propagandának, csak hogy ez egy plurális politikai propaganda volt, tehát a különböző pártok, újjászerveződő pártok, jelentősebb áramlatok, azok ott közvetítették a saját politikai céljaikat. Ugyanez vonatkozik esetenként a Szellem embereire. Október utolsó napján, meg november első napján számos felhívás jelent meg többnyire értelmiségiektől, amelyek figyelmeztettek arra a veszélyre, amit az utcai leszámolások, népítéletek, lincselések jelentettek. Ugye Budapesten több ilyen turbulens jelenetre került sor, amelynek révén emberek haltak meg, megalázó és szörnyű körülmények között. Az, hogy ezzel nem felemelték a szavukat, az egy nagyon fontos missziója volt az 1956-os sajtónak, és tulajdonképpen a klasszikus funkciókhoz tartozott, tehát nem csak tájékoztatni, hanem igen, orientálni, de egy szabad beszélgetés során a társadalmat, megvitatni a társadalom ügyeit, például a szabadon kitörő indulatok veszélyeit.
Muszáj megvédenem szakmailag Szegő Zsuzsát, nem megkésett, ugyanis október 25-i lapban jelent meg, ő 23-án elmondása szerint hajnali 3-ig követte fel meget, tehát 24-a hajnali 3-ig, akkor nem tudta volna megírni és leadni is, hogy megjelenjen, úgyhogy nem megkésett, és szerintem egyébként jó összeállításba került bele, ugye ott szerepel Nagy Imre beszéde Kádár Jánosi és Mérai Tiboré is. Ő aki üzenete az hiszem a fiatalsághoz, és alatta pont még, hogyha jól emlékszem az oldalra, akkor még szerepel pár hír, illetőleg felhívás arról, hogy a nyugdíjak egyébként megérkeznek. Most pedig akkor fel is olvasnám Szegő Zsuzsának a riportját, aki egyébként feltételezésem szerint az a Szegő Zsuzsa, aki Faludi György első felesége. Tehát Szegő Zsuzsa, ezt hallottam a Tömegben című riportja, 1956. október 25-én jelent meg a Népszavában. 1956. október 23-án déli 12 órától éjjel 2:30-ig vonultam együtt a Budapest utcáin tüntető tömeggel. Egyetemistákkal, munkásokkal, iparosokkal, hivatalnokokkal, értelmiségiekkel, férfiakkal és nőkkel, idős bácsikkal, kisdedüket cipelő anyákkal. Nem a jelszavakra figyeltem elsősorban, a jelszavak amúgy is fennmaradnak, tovább élnek a történelemben. Inkább azt szeretném feljegyezni, amit a tömegben hallottam. Az emberek érzelmeit, indulatait, vágyait kifejező spontán mondatokat. 14,5 óra leforgása alatt nem hallottam egyetlen olyan mondatot, amely a burzsóá restauráció bármilyen formáját óhajtotta volna. Nem hallottam egyetlen antiszemita vagy soviniszta kijelentést. Ezzel szemben ezt hallottam. Egy fiatal asszony. Mennyi nép? Ugye most nem kellett őket ide kihajtani? Minden május 1-én lesült a képemről a bőr, úgy szégyeltem magam. Egy apa a 2 éves gyerekéhez. Ezt nézd meg jól, fiam, aztán majd, ha nagy leszel, meséld el mindenkinek, hogy nem akármilyen szemét nép a magyar. Középkorú munkásasszony. Vajon hányan újonganak most itt olyanok, akik akkor is tapsoltak és szájaltak, amikor ezt a szobrot felállították? Hivatalnok külsejű férfi. Ne piszkáljuk egymást, kérem, mindenki feltette a kenyerét. Csak a gyilkosokat büntessük meg. Hogy ki mit mondott, az most már nem érdekes. Fiatal munkás. Igaza van. Mindig is az volt ennek a népnek az átka, hogy nem tudott összefogni. Legyen végre összefogás. Hangok a tömegből. Úgy van, fogjunk össze. Éljen a nemzeti összefogás. Éljen Nagy Imre. Éljen az egységes, független Magyarország. Este 4:11-kor a Bródi Sándor utca és a Múzeum körút sarkán. Gyalázat. fegyvertelen emberekre sort üzet adni. Ezeket a szegény fiúkat is hiába várja majd haza az anyjuk. Nem akartak semmi rosszat, csak bemondani a 16 pontot a rádióban. Azt mondják, hogy mentőautókon csempészték be a friss lőszert az ávósoknak. Gyilkosok. Öreg néni a Szabad Népszékháza előtt. Miért verik be az ablakokat? Úgyis csak nekünk kell megfizetni a kárt, csepeli munkás. Ha meg tudtuk fizetni a föld alattit, majd meg tudjuk fizetni ezt a pár ablakot is. Az embernek egyszer ki kell adni a dühét, ha nem akar a bolondok házába kerülni. Egy kalauznő. Úgy is oda kerülünk, mintha ez így tart tovább. Éjjel 2-kor kerülök haza a munkából, és reggel 6-kor már vihetem a 2 gyereket a bölcsödébe. Hát élet ez? Egy másik munkás. Leköpöm az újságot, ha holnap azt meri írni, hogy fasiszta csőcselék tüntetett. Érdekes ez az utolsó mondat, ez a leköpöm az újságot, ha holnap azt meri írni, hogy fasiszta csőcselék tüntetett. Ez ön szempontból aktuális most, hogy nemrég, talán egy hónapja kering a hír, hogy Oroszországban egy olyan tankönyv jelent meg, ahol pont csőcselékként, de fasisztákként hivatkoznak az 56-os forradalom résztvevőire. Mit szól ehhez?
Lehet, hogy meglepő lesz, amit mondok, engem ez egyáltalán nem lep meg. Mert az az időszak, amikor a Szovjetunió örökébe lépő Orosz Föderáció, mondjuk így, hogy vezetése ezt a dolgot másképpen látta, az azért egy nagyon rövid átmenetnek bizonyult. Ez Boris Jelcin elnöki periódusa volt, annak is inkább az első fele. Ez volt az, amikor az ide látogató orosz elnök hát bocsánatot kért a magyar néptől a szovjet beavatkozásért. Ez egy rendkívül fontos és hát egy nagyon ritka politikai gesztus volt, hozott iratokat, amelyek a szovjet döntéshozatalra vonatkoztak. Ez volt az az 1-2 év egyébként, amikor úgy tűnt megnyílnak a szovjet levéltárak, a kommunista párt vezetésének az iratait tartalmazó gyűjtemények, és ezt még lehetne sorolni. Megváltozott ekkor a szovjet történészek véleménye is, ez is elég fontos. Ez egy tartósabb jelenségnek bizonyult. Már Jelcin uralmának vége felé, amikor Vlagyimir Putyin miniszterelnök volt, és aztán az ő elnöki periódusában, mindezek a folyamatok leálltak, ezeknek nem lett folytatásuk, és annak, hogy akár erős politikai vélemények, vagy egy tudományos közösség konszenzusa átmenjen mondjuk a tankönyvek szintjére, az a nagyon rendkívüli helyzeteket leszámítva, az mindig hosszabb idő. Erre itt nem volt idő, és az orosz tankönyvek eléggé természetes módon folytatják a vonatkozó szovjet tankönyveknek a beállításait. Mert ez, hogy egy kis számú, ugye 2 magyarázata van a budapesti eseményeknek, vagy mondjuk 3 ezekben a tankönyvekben, legyünk igazságosak, 3. Az egyik, hogy ezek a még mindig létezők, 10 évvel a háború után is létező magyar fasiszták és jobboldaliak csinálták. A másik, hogy titkos szolgálataink keresztül a Nyugat, az Egyesült Államok robbantotta ki, provokálta ki, és a harmadik, hogy hát történtek bizonyos hibák a szocializmus építésében, amik hát nagy mértékben Sztálin hibáiból adódnak. Hát körülbelül ez a magyarázat. Amiből hát az első kettőnek a történeti alapja az vagy teljesen hiányzik, vagy még nyomokban is alig mutatható ki, mert számottevő nyugati aktivitást a leggondosabb kutatómunka sem tárt fel ezekben az eseményekben, a nyugatot ellenkezőleg meglepte, némi tanácstalanság is lépett fel, és a megvert és erősen megtizedelt magyarországi szélsőjobboldal, vagy az egykori Orti korszak uralkodó körei pedig hát a zéróhoz közelies szerepet játszottak ezekben az eseményekben. nem lehet azt állítani, hogy semmit, hiszen a, mondjuk a Nyilaskeresztes párt az egy tömegpárt volt annak a 30-es évek végén és a 40-es évek elején annyi tagja volt, mint a Szociáldemokrata pártnak. Ez a két tömegpárt volt Magyarországon. Úgyhogy az, hogy az eseményekbe kivált egy nagyvárosban belekeverednek olyanok, akik valaha egy-két évet, vagy akár ötöt nyilas pártok voltak, ez már csak statisztikai alapon is erősen elképzelhető. De vezető szerepet ezek nem játszottak. A Nyilaskeresztes párt, én nem tudok róla, hogy komoly kísérletet tett volna például az újjászerveződésre. A forradalmi követelésekben rendre megjelent, hogy nem akarunk restaurációt, hogy elutasítunk minden fasiszta eszmét, hogy nem akarunk visszatérni 1944-re, és így tovább. Tehát ezek a minősítések, ezek átszűrődnek, ez egy folytonosság az egykori szovjet szemlélettel, ami ugyancsak nem meglepő, mert hiszen a mai orosz politika, az mai orosz politikai elit nem ítéli el a Szovjetuniót, ellenkezőleg, ahogy ugye az elnökük mondta, a Szovjetunió megszűnése, szétesése az a 20. század legnagyobb katasztrófája. Ugye nem az a 20. század nagy katasztrófája például, hogy mondjuk két korábban páratlan diktatúra, a náci és a sztálini diktatúra létrejött, és ugye emberek milliói haltak meg ennek következtében, hanem a Szovjetunió szétesése.
Említette a nyugatot, és én meg az adás elején említettem, hogy fogunk beszélni a mítoszokról. Hát az Orbán kormány október 23-a kapcsán nagyon szereti felemlegetni, hogy a nyugat cserben hagyott bennünket. Ez mennyire igaz?
Hát kétség kívül arra az érzésre utal, amit nagyon sokan éreztek 1956-ban. A kérdés csak az, hogy ez az érzület, hogy ha a magyar társadalom tesz valamit azért, hogy megszabaduljon a szovjet típusú rendszertől, akkor segítséget fog kapni. És hát honnan máshonnan, mint nyugatról. Ez az érzület minden jel szerint ez nagyon elterjedt volt. Úgyhogy az emberek tetemes része azt gondolta november 4-e után, vagy a következő években, hogy bizony-bizony, a várakozások nem teljesültek, a nyugat cserben hagyott minket. Az utókor ítéletét azonban nem a akkori közérzület határozza meg. Az utókor, amikor leírja az eseményeket, akkor rögzíti, hogy az emberek minden valószínűség szerint ezt gondolták. Kérdés, hogy mi volt a helyzet, és hogy a szereplőknek milyen lehetőségei volt. A Szovjetunió vezetése minden áron meg akarta őrizni azt a területet, amelyet 1945-ben katonai megszállás alá vetett, és egyáltalán nem szándékozott onnan visszavonulni. Az egyetlen ilyen példa, vagy két ilyen példa volt, az hosszas nemzetközi egyeztetések alapján történt. Ez egyébként mind a kettő nagyon közel volt 1956-hoz, 55-ben történt. Kivonultak Ausztriából, cserébe egy négy hatalmi, tehát a hidegháborús pólus két nagy hatalma, és még a Anglia és Franciaország is garantálták Ausztria örök semlegességét. Ez valóban egy kivonulás volt. És kivonultak Finnországból is. Finnország akkor már gazdasági és külpolitikai szempontból ezer szára hozzá volt kötve a Szovjetunióhoz, de merőben szabálytalan módon autonóm volt és független a belső berendezkedését illetően. Az egyik eset sem úgy zajlott le, hogy a nyugat bármilyen nyomást gyakorolt volna a Szovjetunióra. Ez nagyon fontos. Ezeket a szovjet vezetés akarta. Az osztrák semlegességet Moszkva akarta. Washington nem akarta. Washington azt gondolta, hogy a semlegesség az egy veszélyes állapot, az egy légüres tér, amiben előbb-utóbb benyomul az ellenség az egészbe. Úgyhogy ezek bizony illúziók voltak, ha ebből azt a következtetést vonta rá a magyar társadalom, hogy a szovjetek vissza fognak vonulni, mert kizárólag a saját akaratukból vonultak vissza, maradjunk ebben. A nyugatnak ilyen helyzetben, és ezt valószínűleg ott sokkal jobban tudták. Más kérdés, hogy a nyugati, ha már itt tartunk, sajtó és hírközlés, az ugyancsak propaganda eszköz is volt, de még mennyire, Például nem beszélt arról, hogy a nyugatnak nincsenek eszközei, hogy a nyugat tehetetlennek érzi magát, és arról meg pláne nem, hogy a nyugatot, vagy az Egyesült Államokat nem különösebben érdekli Kelet-Európa sorsa. Itt nincsenek amerikai érdekek, itt nincs potenciális amerikai piac. A választók, mármint az amerikai választók összetételének szempontjából legfeljebb a lengyelek véleménye érdekes, egy kicsit, de azért olyan nagyon az se. Úgyhogy nincs is különösebben terve és elképzelése, ellenben ugye erről nem beszéltek, arról viszont igen, hogy Dwight D. Eisenhower elnök 1952-ben, amikor elnök lett, és most 56-ban, amikor valószínűleg újra választják, így is történt, ugye kiadta a felszabadítás jelszavát. Az Egyesült Államok adandó alkalommal majd felszabadítja a rab népeket a szovjet elnyomás alól. Ezzel szemben ugye az állt, és ez viszont realitás volt, hogy a 45-ös helyzet megváltoztatása alig ha lehetséges erőszakkal, az háborút jelent, világháborút, és pedig nukleáris eszközökkel, tehát atom vagy hidrogén bombák ledobásával, ami hát felidézi az egész emberiség pusztulását, vagy minden esetre olyan pusztulást, amit még ember nem látott, pedig hát 1941 és 45 között látott már az emberiség pár dolgot. Úgyhogy azt mondani, hogy a nyugat cserben hagyta Magyarországot, ez teljességgel helytelen. Az adott történelmi helyzetben ezt várni illúzió volt, ehhez nem voltak eszközök, nem volt elszánás. Annyiban róható ez fel, hogy azt természetesen nem tudjuk, hogy amennyiben a nyugat politikai alkut kínál, akkor abba a szovjetek belementek volna-e. A politikai alku az viszont ugye kölcsönös engedményeket jelent. Ha mi eltekintünk Magyarország megszállásától, akkor szeretnénk látni egy olyan területet, ahol most ott vannak az amerikaiak, és akkor ők is kivonulnak. Benne volt ez az amerikaiak gondolkodásában? Dehogy volt benne. Nem akartak ők kimenni sehonnan sem. És ebben hivatkozhattak arra, hogy ők ellentétben Kelet-Európával mindenütt az adott kormányok és hát többé-kevésbé a társadalmak beleegyezésével vannak jelen. Nem teljesen mindenhol. Nyilván voltak olyan helyek mondjuk Ázsiában, ahol nem szívesen látták őket, egyáltalán nem szívesen látták őket, de mondjuk Nyugat-Európa számított az amerikai atom védernyőre és a csapatok jelenlétére. Tehát ez, hogy a nyugat már megint cserben hagyta Magyarországot, ennek nincsen igazán történeti alapja, és hát nagyon hasonlít a tragikus, önfelmentő magyar történeti mítoszhoz, aminek ez a központi eleme, hogy Magyarország a vérét ontja a nyugatért, a szabadságért, az ő szabadságukért, a kulturális entitásukért, és így tovább mindenkivel szemben, legyen az mongol, török, orosz, bárki, és mindig elárultatik, és cserben hagyják, és így tovább. Hát ebbe a mítoszba primán beleélik, nem kell semmit szinte csiszolni rajta 1956, csak éppen nem igaz.
Most, amikor ezt az adást felvesszük, 16-a hétfő reggel van, úgyhogy még egy hét van pont az október 23-ai ünnepségekig. És ez már tudható, hogy Orbán Viktor Veszprémbe fog utazni, és Veszprém most Európa kulturális fővárosa. Az elmúlt évek október 23-ai beszédeit ismerve, mire számít, miről fog most szólni?
Hát nagyon őszintén fogalmam sincs, hogy mire számítsak. Az elmúlt években egyébként a tendenciát kizárólag abban látom, hogy 56 aktualizálása, amelyik nem 2010-ben kezdődött, mondjuk 2010. október 23-án, ez már korábban is megjelent Orbán Viktor beszédeiben, akinek egyébként 1956-hoz ezt azért hozzá kell tenni, van egy különleges köze. Egy 56-hoz kapcsolódó esemény tette őt ismerté ország, sőt világszerte. 1989. június 16-a. Amikor az Orbán rezsim irányított sajtója kampányt indított a régen halott Nagy Imre ellen, javasolván emlékművének beolvasztását, lebontását, szoborparkba, karanténba zárását, áthelyezését és így tovább. Ő ehhez sose csatlakozott. És szerintem ez nem teljesen véletlen. Ő mindazonáltal meglehetős gátlástalansággal felhasználta 1956-ot aktuális politikai üzenetekre, olyan abszurd képekkel, mint párhuzamot vonni a Brüsszellel szembeni, tehát az Európai Unióval szembeni szabadságharc, meg az 1956-os szovjetek elleni szabadságharc között, ami hát tényleg tökéletes abszurditás. Én úgy látom, hogy az elmúlt években ezek a erős jelentések, kijelentések, ezek elhalványultak, és az 56-os ünneplés rituáléja az egy kicsit visszafogottabb lett, ami nyilvánvalóan összefügg azzal, hogy 1956 jelentősége ebben a történelem politikában, vagy emlékezett politikában háttérbe szorult. Azt más emlékezeti helyek vették át. A megnyilatkozók élükön a miniszterelnökkel más helyeket szeretnek felkeresni. Néha egész távoli, egzotikus helyeket, mint a honfoglalás vagy a magyarok származása, esetleg a két világháború közötti időszak. Tehát ezek váltakoznak a valaha súlyponti 1956, aminek vagy ilyen meredek analógiák származhattak belőle, vagy éppen az aktuális politikai ellenfelet lehetett ekézni a differenciálatlan antikommunizmussal. Most ezek nincsenek annyira napirenden, és ezért könnyen el tudom képzelni, hogy a miniszterelnök a múltról beszél, és megemlít egy pár jelenkori gondot, de nem von mondjuk ilyen direkt párhuzamot, olyat, ami úgy kiveri az ember szemét, kiolvasztja a biztosítékot a jelen, a jövő és a múlt eseményei közé. De ezek mind spekulációk, úgyhogy őszintén bevallva fogalmam sincs, hogy mit fog mondani, érdeklődéssel várom.
Ez az adás pont október 23-án fog megjelenni, úgyhogy akkor már tudhatjuk. Nagyon köszönöm szépen a részvételt Rajnerem Jánosnak. A következő adásban igazi laptörténettel fogunk foglalkozni, a Népszava történetének talán legsúlyosabb eseményéről, amikor is meggyilkolták a főszerkesztőnket. Maradjanak velünk a jövő héten is, és hallgassanak. Köszönöm szépen a figyelmet, viszont hallásra!